A Galatákhoz írt levél második részét olvasunk. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvivén Tituszt is. Fölmentem pedig kijelentés következtében, és elénykodtam az evangéliumot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. De még a velem levő Titusz sem kényszerítetett a körülmetélkedésre, noha görög alap. Tudnélik a belopózott, hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgálká tegyenek. Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. A tekintélyesektől pedig, bármi nők valának régen, azzal nem törődünk. Isten nem nézi az emberek személyét, mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek. Sőt, ellenkezőleg, mikor látták, hogy én rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körülmetélésé, mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között. És elismervén a nekem adott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, akik oszlopul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújtják nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélkedés között prédikáljunk, csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit is én igyekeztem megcselekedni. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De amikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek mindnyájuk előtt. Ha te zsidó létedre pogánymódra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi, természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való apostolok, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találhatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgálja-e? Távol legyen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Imádkozzunk. Édesatyám, Jézus Krisztus nevében jövünk most eléd. Köszönjük, Uram, neked ezt a délelőttöt. Köszönjük, Uram, a közösséget. Köszönöm, hogy összegyűlhettünk téged dicsőíteni, a te ígédet hallgatni. Köszönöm, Uram, ezeket a drága bizonságokat, a te ígéd tanítását. Kérlek téged, Uram, áld meg Montit, hogy át tudja adni azt, amit szívére helyeztél. Segíts, Uram, hogy meg tudjuk nyitni szellemünket, hogy befogadjuk azokat az igazságokat, melyeket te szólsz hozzánk általa életünk jobbítására és erősítésére. Köszönöm, Uram, hogy hangozhat egy te igéd. Köszönöm, hogy tart még az a kegyelmi időszak, amikor életünk formálódhat. Köszönöm, Uram, hogy melletted lehetünk. Kérlek, segíts, Uram, hogy futásunkban kitartsunk végig. Köszönöm, Uram, hogy te formálsz minket. Segíts, Uram, hogy mi ne ellenálljunk a te igédnek, hanem felismerjük azt, hogy te mit szeretnél bennünk elvégezni. Kérlek, Uram, áld meg minden helyet, ahol a te igéd hirdettetik. Jézus nevében. Ámen.
Kezdem ma délőtt egy nagyon könnyű kérdéssel. Mi volt pénteken? Július 4. Egy átlag magyar embernek a július 4, az nem sok mindent jelent, de aki növegedett túl az Egyesült Államokban, a július 4 az az egyik legfontosabb nem. Az a függetlenség napja. Valamikor az utolsó 2-3 napban láttam valamit az interneten, és egy angol emberrel beszéltek, és ő panaszkodott a július 4-ről. És ő egy kicsit mondta, hogy mi lett volna, ha mi győztünk volna. És akkor egészen más lenne ez a július 4. De a július 4 az Egyesült Államokban az egy olyan ünnep, amikor mi ünnepeljük a függetlenségünk. Most már nincs az, hogy valaki a tengeren túl mond nekünk, hogyan kell élni és mit kell csinálni. És egy amerikai embernek az a függetlenség, az nagyon fontos. Az a szabadság nagyon fontos. Az felolvasott igében egy egészen más függetlenségről van szó. Nem egy politikai függetlenségről van szó. Valami több annál. És mi olvasunk itt a negyedik versben, hogy mi egy olyan szabadságot kaptunk Jézus Krisztusban. És szeretnék egy kicsit gondolkozni azon, hogy mit jelent, milyen szabadságunk van Krisztusban. Az Egyesült Államok szabadságot nyertek, kaptak Angliától. Mi szabadságot nyerünk a bűntől. A Biblia beszél arról, hogy az ember a megtérése előtt a bűn rabszolga. Azt jelenti, hogy az az ember, aki nem ismeri Krisztus, a bűn uralkodik az életében. Van olyan, hogy ez az ember akar jót csinálni, de a bűn uralkodik. Ő nem szabad attól. Van egy úr az életében, a bűn. És ez az ige azt mondja, hogy mi most már nem így vagyunk, hanem mi szabadságot kaptunk. Jézus beszél erről a János 8. részben, hogy mi szabadok vagyunk. Van egy olyan szabadság. Ha tovább menjünk a Galata levélben, az 5. rész az első versben látjuk, hogy ismét Pál beszél erről a szabadságról. Felolvasom most az 5. rész az első verset. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Aljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjetek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Az iga, az egy olyan, amik rátettek egy állatra. És amikor rátettek az állatra, akkor azzal, hogy az ott volt az ő vállán, akkor tudta korlátozni az ő mozgása. Az az állat, amikor az iga rajta volt, irányítható volt. Ő nem volt szabad. Amikor mi még a bűnben voltunk, mi olyanok voltunk, mint egy állat, amin rajta van az az iga. Nincs szabadság. Korlátozott, amit tudunk csinálni. De itt azt mondja, hogy Jézus megszabadít minket. leveszi azt a tehért a hátunkról. Szabadok vagyunk. Gondoljatok róla, hogy milyen érzés, amikor az ember tud levenni azt a tehér az ő hátáról. Az a tehér, ami miatt korlátoz minket. Amikor egyetemista voltam, volt olyan hétvégek, amikor mi mentünk a hegyekbe sátorozni. És akkor mentünk két napra, akkor vittünk magunkkal egy hátizsák. A hátizsák tele volt az összes ruhával, az összes élelmiszerrel, a hálózsák, a sátor, mindent. Volt olyan, amikor az a hátizsák, amit vittünk a hátukon, az 30-40 kilót tudott lenni. És amikor az ember megy 10-15-20 kilométer, egy ilyen teher alatt. Emlékszem egyszer, amikor csináltunk ezt, az utolsó este végig esett az eső. És a sátor, a hálózsák beázott. És akkor, amikor azokat a beázott dolgokat kellett bepakolni a hátizsákba, akkor még nehezebb volt, mint általában. És az ember indul egy úton, vannak olyan meredek, fölfelé részek azon az úton, amikor az ember megy egy ilyen tehér. Amikor az ember végre érkezik a kocsihoz, leszedi azt a hátizsák a válláról. És akkor nincs az a sű rajta, és akkor azt mondja, hogy szabad vagyok. Lehetséges, hogy már 15-20 kilométert mentem, de van egy olyan érzés, amikor az ember leteszi azt a tehért, hogy most már tudnám futni, most már tudnám táncolni. Mert nincs az a tehér. Meg kell érteni, hogy ez történik velünk. Lelki értelemben, amikor mi megismerjük Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Előtte van a bűn tehér a válunk. De azt mondja, hogy Jézus megszabadította. Milyen szabadulás az, hogy mi akkor tudunk tehér nélkül élni. Milyen jó az. És ez az üzenet, amit Paul próbál hangsúlyozni itt, hogy a hívő ember szabad, ő tovább nem áll a tehér alá. De akkor egyből, ha ez van, ha hangsúlyozunk azt, hogy a hívő ember szabad, akkor felmerül az, hogy akkor, ha szabad vagyunk, akkor bármit tudok csinálni. De a szabadság nem arról beszél. Hanem azért vagyunk szabad, hogy most már tudunk csinálni azt, ami legmélyebben a szívünkben, mint hívő emberek valóban akarunk csinálni. És az a legmélyebb vágy a szívünkben, mint hívő ember az, hogy mi akarunk tetszeni Istennek. Mi akarunk megtenni azt, amit ő kér tőlünk. A szabadság előtt képtelen voltunk ezt csinálni, most már képesek vagyunk ezt csinálni. A szabad ember tud ingedelmes lenni. A rabszolga, a bűn rabszolga nem volt képes ingedelmeskedni Istennek. Amikor beszéljünk az ingedelmességről, az ingedelmesség az nem egy olyan jó szó. Az ember azt mondja, hogy én nem akarok ingedelmeskedni, vagy lehetséges, hogy amikor valaki kér valamit tőlünk, akkor hogyan reagálunk? Miért? A főnök a munkahelyen azt mondja, hogy ezt kell, miért kell csinálnom, miért úgy kell csinálni? Otthon a szüleid azt mondnak neked, hogy csináld ezt. És akkor egyből, miért? Nem értem a logikát abban, miért kell csinálni azt. Ha tudnád magyarázni nekem, hogy miért, és megértem, akkor esetleg csinálom. De addig, ameddig nem tudok megérteni azt, én nem fogok engedelmeskedni. Van egy érdekes dolog az engedelmességgel. A hadseregben követelnek az engedelmességet. Amikor a katonatiszt azt mondja a sorkatonának, hogy csináld ezt, a sorkatona nem várjál egy kicsit, tudnád magyarázni, hogy miért kell csinálni azt? Nem, a sorkatona, amikor a katonatiszt mond valamit, ő azt mondja, hogy igen, uram. És ő megtesz. Ő nem vár egy magyarázat arról, hogy miért. Majd jövő héten fogunk, vagy két hét múlva fogunk foglalkozni Abrahammal. Ott a Galáta harmadik részben beszél az Abrahamról, beszél arról, hogy ő hit által üdvözlött. De miután az Abraham üdvözlött, történt valamit az ő életében. Isten kért valamit tőle. Isten azt mondta Abrahamnak, hogy adjad az egyetlen fiadat áldozatul nekem. Ha én lettem volna az Abraham helyén, akkor Isten, amit kérsz tőlem, az nincs semmi logika abban. Mert te már mondtad nekem azt, hogy ettől a gyerektől lesznek utódja. Akkor ez megölni a saját gyerekem, ez nem. Ez bolondság. Ezt nem tudok csinálni. Az Abraham mit csinált abban a helyzetben? Az Abraham abban a helyzetben engedelmeskedett Istennek. Miért engedelmeskedett? Mert ő hitt Istenben. Mert ő bízott Istenben. És ha tovább menjünk a történetben, látjunk azt, hogy minden rendben volt. De csak később derült ki. Isten engedelmességet kért Abrahamtól. Vannak sok mindent az új szövetségben. Olyan dolgokat, amit Isten mond nekünk, mint hívőnek. Azt mondja nekünk, hogy szüntelenül imádkozunk. De reagáljunk, hogy Isten, már éveken keresztül imádkoztunk ezért. És nem történt. Minek imádkozol? Te azt mondsz, hogy te sohasem változol. Ha te nem változol, akkor miért imádkozom? Milyen hatás van az imádságomban? Vagy azt olvassunk, hogy hirdest az igét. És mégint azt mondjam, hogy de Isten, ha én hirdettem az igét, mit fognak gondolni róla? Azt fognak mondani rólam, hogy én egy fanatikus vagyok. Azt fognak mondani rólam, hogy én egy ilyen szélsőséges keresztény vagyok. Vagy ha én kezdem hirdetni az igét, fognak olyan dolgokat kérdezni, amit én nem tudok válaszolni, és akkor én fogok szégyelni magam, hogy én nem vagyok alkalmas magyarázni. Vagy van az a amit Jézus mondott, hogy szeretni kell az ellenségedet. És megint azt mondom, hogy nézd, én esetleg én tudok szeretni a testveremet, az is néha nagyon nehéz, de én tudok szeretni őt, én tudok szeretni azt az embert, akit szeret engem, de szeretni az ellenségem, ez már sok. Vagy azt olvasunk, hogy amikor valaki bocsánatot kér, kell megbocsátani. De Isten, amit ő csinál, az nagyon fájt. Én inkább akarok egy kicsit tartani azt, hogy van az a jó haragérzés a szívemben. Én nem akarok megbocsátani őt. Isten engedelmességet kért őt, mint hívő emberek. És az, hogy mi most szabadok vagyunk Krisztusban, van az a képesség, hogy tudunk engedelmeskedni. Akkor is, ha nem értjük meg. Amikor mi jövünk az igéhez, és mi olvasunk az igét, nagyon fontos a mi hozzáállásunk. Nem úgy jövünk az igébe, és azt mondjuk, hogy Isten, ha ma olvasom valamit, ami tetszik nekem, azt fogok csinálni. Hanem úgy jövünk az igéhez, és azt mondjuk, hogy Isten szólhat hozzám. Amit te mondsz, amit te kérsz, azt megteszem. Szabadok vagyunk. Nem szabadok vagyunk, hogy tudunk bűnben élni, hanem szabadok vagyunk, hogy tudunk egy engedelmes életet élni, mint Isten gyermekei. Ilyen szabadságot kaptunk. Mindjárt fogom visszatérni ehhez a gondolatmenethez, de szeretnék tovább lépni most a második pontra a vázlatunk. A második pont, olvasom megint a 9. verset. A második rész, 9. vers. És amikor Jákab és Széfas meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körömettektekhez. Itt a görögben a megállapodás kezet azt mondja, hogy a szó szerint a jobb kezet adta. És abban a kultúrában, amikor valaki a jobb kezét adott, az volt egy olyan jel, amit ő azt mondja, hogy én teljes közösséget vállalok veled. És amikor Paul oda ment Jeruzsálembe, mi olvasunk itt, mi tudjunk azt, hogy volt egy kis feszültség. Volt egy kis feszültség arról, hogy mit kell tanítani, arról, hogy hogyan kell üdvözölni valakit. Volt valami feszültség abban, hogy ezek a különböző kultúrák hogyan tudnak egységben lenni Krisztusban. És Paul azt mondja, hogy az apostolok, akik ott voltak Jeruzsálemben, miután beszélgettünk, ők nyitottak felén a jobb kezüket. Mi testvérünk vagyunk az Úrban. azt kell kijelentenem, hogy a legnagyobb szégyen a kereszténységnek az, hogy mi hogyan bánjuk egymással, testvérekkel. Most nem beszélek a saját gyülekezetünkről. A héten beszéltem egy református lelkésszel, akivel régóta ismerem, és ő mesélt valami, ami történt az életében. Ahogyan más testvérek nem tudtak elfogadni őt, mint testvér az Úrban. Beszélgettünk róla egy másfél órát, hazamentem, este valaki jött látogatni engem, és az a valaki mondta, hogy Manti, most jöttem egy beszélgetésből. És az a beszélgetés ugyanaz az a témával foglalkozott, ami volt a délelőtti megbeszélésem. És nagyon szomorú a szívem, amikor ezt látom, hogy mindig két oldalon vannak testvérek, van olyan testvérek mindig két oldalon, akik 30 éve ismerem. És most úgy tűnik, hogy kezd kialakulni egy szakadás köztük. És fáj a szívem, amikor ezt látom. Mert vannak emberek mindkét oldalon, akivel azt nem csak 30 éve ismerem, de 30 éve keresztül együtt szolgáljuk. És a különbségek, ahogyan látom, megoldhatóak. De az azt mondom, hogy nem csak itt látom ezt, van ez a misszió szolgálat. Vagy van ez a helyzet egy másik felekezetben, ahol a hívő emberek úgy bánnak egymással, én azt mondom, hogy csúnyabban, mint az emberek a világban bánnak egymással. Van olyan, amikor testvérek, vér szerinti testvérek, az egyik itt van és a másik itt van. Harminc ötével ezelőtt jöttem, vagy 33 évvel ezelőtt jöttem Magyarországra. Amikor én jöttem Magyarországra, én egy idegen ember voltam, egy idegen országból, senki nem ismert engem, senki nem tudta, hogy én mit gondolok, mit tanítok teológia kérdésekben. De az volt az érdekes, hogy az évek folyamán, ahogyan tudtam megismerni embereket, volt ez és az, aki kinyújtotta a jobb kezét. És azt mondta, hogy mi együtt tudunk szolgálni. És volt olyan ezek között, akik én azt mondom, hogy sokkal előbbe volt nálam a hitben. Sokkal előbb. De készek voltak kinyitni a kezét. És az nagyon sokat jelentett nekem, hogy ők befogadtak engem abba a közösségben, ahol ők voltak. De valahogyan tapasztalom az utolsó pár évben, hogy a hívő népen belül keresünk a hibát a másikban. És itt ebben a részben azt kell látni, hogy Paul és Péter miután történt, ami történt, még mindig voltak problémák. Pont arról fel van írva a következő versekben. De soha sem kérjeleztek azt egymásról, hogy te vagy a testvérem az Úrban. És szükség van arra, hogy mi, mint hívő emberek dolgozunk azon, hogy mi tudunk jutni a jobb kezét a testvéreknek. És tudunk úgy élni, mint testvérek az Úrban, és nem úgy élni, mint ellenségek. Visszalépjünk most a főüzenetre ebben a fejezetben, és az a 15. és 16. verstől olvasom. Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjunk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is a Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit. És nem a törvény cselekvései által, mert a törvény cselekvése által nem igazul még egy ember sem. Hogyan üdvözöl valaki? Itt ebben az ige szakaszban nagyon világosan azt mondja, hogy nem a jó cselekedet adta. De mégis nagyon könnyen átcsúszunk a kommunikálásban, hogy mi az evangélium. Én gyerekkoromban minden vasárnap ott voltam a templomban. Én jártam a vasárnapi iskolába, én jártam az Isten tiszteletre, de amikor 16 éves voltam, én nem voltam keresztény. Én nem lettem keresztény, mert ott voltam az épületben. Ráadásul abban a 16 évben kialakult egy nagyon hamis kép bennem. Mert nagyon gyakran ott a gyülekezetben beszéltek arról, hogy mi a helyes viselkedés. És azt mondták, hogy egy hívő ember ezt és ezt és ezt és ezt csinál, és a hívő ember nem csinál ezt és ezt és ezt és ezt. És akkor én azt mondom, jó, akkor ha én akarok hívő ember lenni, nem szabad csinálni ezeket, és kell csinálni ezeket. És én igyekeztem. Nem voltam tökéletes. Volt olyan, amikor csináltam azt, amit nem kellett volna csinálni, és volt olyan, amikor nem csináltam azt, amit kellett volna csinálni. De mégis, én, amikor összehasonlítottam magamat más emberekkel, én arra a pontra jutottam, én jobb vagyok, mint ő. Én úgy éreztem, hogy valahogy Isten ott van a mennyben, és ott van a mérleg. És ha van több, amit én tudok tenni erre az oldalra, mint a másik oldalra, akkor minden rendben lesz. És valahogyan, ahogyan körülnéztem, én tudtam mondani azt, hogy nézd, azt a többet, amit én teszek, legalább az jobb, mint ő, és ő, és ő, és ő. Szóval akkor biztos, én fogok kerülni a mindben, mert én a legjobb 10% között vagyok. És félek, hogy nem csak én így gondolkoztam, hanem félek, hogy nagyon sok ember, aki félnő egy gyülekezetben, belecsúszik ebbe a fajta hibás gondolkodásba. A hibás gondolkodás az, hogy én tudok megfelelni Istennek. Én tudok eleget tenni az én üdvösségemért. És amikor 16 éves voltam, akkor valaki elmondta nekem az evangéliumot. Nem tudom, mi volt előtte, abban az első 16 évben, de mintha én sohasem hallottam volna az evangéliumot. Én csak hallottam azt, hogy mit kell tenni. De az evangélium azt mondjuk, hogy te nem tudsz üdvözölni a törvény megtartását. És akkor láttam, hogy képtelen. Nem tudok eleget tenni. Ha tudném elérni a 99%-ot, az se elég. Az se elég. És akkor megértettem azt, hogy én nem fogok bekerülni a mennybe, mert én több vagy jobb vagyok, mint a másik ember. Én nem fogok kerülni a mennybe, mert én igyekszem úgy élni, ahogyan megfelel az elvárosoknak, hanem én akkor fogok kerülni a mennybe, ha én leborulok Isten előtt. Ha én elismerjem azt, hogy én bűnös vagyok, és nincs semmi, amit én tehetem az én üdvösségemért. Ha olvasunk itt a 21. versben, én nem vettem el az Isten kegyelmet. Mert ha a törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ez az igé azt mondja, hogy ha lenne egy ember a világban, aki tudna a törvény által üdvözölni, akkor nem lett volna szükség arra, hogy Jézus meghaljon a kereszten. Ha egy ember tudna azt csinálni, egy ember se tud üdvözölni a törvény által. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé nem tehát én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amikor ma fogunk részt venni az Úr vacsorában, azt kell látni, hogy nincs senki köztünk, aki méltó arra, hogy ő jöjjön és részt vegyen az Úr vacsorában azon az alapján, amit ő tett. Nincs senki, aki méltó. De Jézus Krisztus méltó. És ha mi jövünk Jézus Krisztusban, akkor Isten nem lát minket, hanem ő lát Jézus Krisztust. És akkor mi a dolog vagy? Paul az ő irataiban, ő egy helyen beszél azt, hogy ő mennyire jó volt. Ő tudta felsorolni azt, hogy esetleg nem volt a 100% az öregetebben, de a 95% az biztos megvolt. És Paul, amikor ő felsorol, hogy ő milyen volt, utána ő azt mondja, hogy ez szemét. Ez nem számít semmit. Az első Timoteus, első rész, a 15. versben Paul azt mondja magáról, hogy ő az első a bűnösök között. Az Andorok útján a Bunyan mesél arról az útról, ami ahogyan az ember próbál kerülni Istenhez. És van egy olyan rész, amikor az utasok érkeznek egy olyan helyre, amit neveztek a feledékén tér. És a feledékén tér az, amikor az ember elfelejti azt, hogy ő bűnös. És kezd gondolkozni arról, hogy igen, én egy elég jó keresztény vagyok. Én minden vasárnap járok templomba, én imádkozom, én részt veszek, hogy kis csoportban, én ezt csinálom, én ezt azt csinálom, és elfelejti azt, hogy ő honnan indult. Nekünk soha sem szabad elfelejteni azt, hogy honnan indult. Ha mi nem felejtünk el, hogy honnan indultunk, akkor lesz a megfelelő alázat bennünk. Akkor lesz haladás bennünk. Az Isten tisztelt elején az egyik éneket, amit énekeltünk, az irgalma végtelen más fordításban a csodálatos kegyelem, vagy a végtelen nagy kegyelem. A szerzőr John Newton. Newton egy rabszolga kereskedő volt. És Newton, miután ő csinálta ezt, ő megtért. Ő azt mondta, hogy ki volt írva ott, ahol ő mindig tudta látni azt az igét a Mózes 5. könyvéből, a 15. rész, a 15. vers. Rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr. A John Newton azt látta és megértette azt, hogy ő egy rabszolga volt. Ő a bűn rabszolga volt. És a szabadulás az Úrtól jött. Abban az énekben, amit mi énekeltünk, azt énekeltünk, hogy nincs semmi érdemes. Nincs semmi érték benne más fordításban, hogy a nyomorult ember vagyok. Nem szabad elfelejteni ezt. Mi, mint nyomorult emberek, jövünk az Úrhoz. És amikor mi nyomorult emberek jövünk az Úrhoz, ő az, aki szabadít minket. És az a szabadság, amit ő ad, az a valódi szabadság. Leveszünk a bűn teherét. És tudunk örülni az Úrban. Tudunk élvezni, tudunk futni vele. Mert most már könnyű. Az a teher. Mert ő rád lett. Imádkozunk. Csodálatos kegyelem, végtelen nagy kegyelem. édes atyánk, olyan könnyű nekünk elfelejteni azt, hogy honnan indultunk. Olyan könnyű nekünk összehasonlítani magunkat másokkal. És amikor azt csináljunk, akkor kimarad az alázat az életünkből. Kérjünk, taníts minket alázatos lenni. Taníts minket napról napra látni azt, hogy azért vagyok, ahol vagyok, mert te egy irgalmas, kegyelmes Isten vagy. Köszönjünk, hogy te mindent megtettél, hogy legyen új életünk Krisztusban. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.